Hatodik fejezet. Még sötét volt, amikor a kohorsz már készen állt az indulásra. A kapu két oldalán álló parázstartók megvilágították a menetoszlop elejét, ám a szeliden lobogó lángok izzása csak az első centúriáig ért el. A pretoriánus úton ácsorgó többi katonát a hajnal előtti nyírkos levegő fogta körül. Kátó a többi centúrió társaságában a kapunál állva, csak a halk beszélgetést és a csatába induló közel 500 katona felszerelésének csörgését hallotta. A kapu egyik oldalán húzódó nyílt térségen a kohorsz mellé rendelt lovas csapat várakozott. 30 könnyű fegyverzetű, elsősorban felderítésre és futárszolgálatra, semmint harcra kiképzett katona, egy dekúrió parancsnoksága alatt. A lovak fülei ide-oda mozogtak, patáik pedig halkan kaparázták a földet, miközben gazdáik kemény kézzel tartották a kantárt. A távolból a többi ébredező légionárius neszezése hallatszott, halk káromkodások, köhögések és az alvástól merev tagjaikat nyújtóztató emberek nyöszörgése.
– Hamarosan, fiúk!
– kiáltotta Maximus, hátát az egyik parázstartónál melengetve. A lángok fénye a közeli sátrakra vetette a centúrió hatalmas, reszkető árnyékát.
– Már nagyon várja!
– jegyezte meg Makró halkan. – Bárcsak én is így lennék ezzel! – ásított Kátó.
– Talán keveset aludtál? –
Lefekvés előtt még be kellett fejeznem a könyvelést.
A könyvelést?
Felix centúrió hitetlenkedve ingatta a fejét.
A csata előestéjén? Megbolondultál?
Kátó vállat vont, mire Felix Makró felé fordult.
Te már jó ideje ismered őt, ugye?
Gyermekkorától fogva.
Mindig ilyen volt? Igen. A mi Kátónk mindig a tökéletesre törekszik. Sosem indul harcba, anélkül, hogy előtte ne rendezné a nyilvántartásokat. Semmi sem rosszabb annál, mint amikor az embert azért ölik meg, mert a papír munkájára az esze. Ez valami különös, vallásos dolog nála, ami még a császári palota hivatalnokaitól ragad rá. Attól fél, a lelke itt marad e világon kísérteni, ha nem fejezi be és rendezi el alaposan a könyvelést. Ha, csak akkor nyugodhat békében, ha mindezzel megvan. Ez igaz?
Kérdezte Antonius tágra nyílt szemmel.
De miért kérded?
Fordult felé Makró, majd elborzott arckifejezést öltött magára.
Csak nem hagytad befejezetlenül a papírmunkádat?
Kátó felsóhajtott. Ne is törődj vele, Antonius. Makró centúrió rossz szokása, hogy állandóan ingerel másokat. Antonius összeszűkült szemekkel pillantott Makróra.
Te nyomorult idióta. Igen? Csak nem hitted el, amit mondtam. Akkor most ki is az idióta?
A palotában, fordult Felix Kátó felé.
A császári palotában éltél?
Kátó bolintott.
Tehát hogy szól a történetet, Kátó?
Nincs sok mesélnivaló rajta. A palotában születtem és nevelkedtem. Az apám felszabadított rabszolga volt, és a vezérkar szolgálatában állt. Ő rendezte Tiberius és Caligula díszlakomáit. Az anyámat nem ismertem. Nem sokkal a születésem után meghalt. Miután az apám is meghalt, elküldtek, hogy lépjek be a hadseregbe, és most itt vagyok.
E bizonyára nagy visszalépés lehetett a császári udvar után.
Bizonyos módon valóban ismert el Kátó, de az udvari élet néha épp olyan veszélyes, mint a légióban szolgálni.
Ez furcsa,
mosolyodott el Felix, és Maximus felé biccentett.
Ő is pontosan ugyanezt mondta.
Valóban, mormogta Kátó. Nem emlékszem, hogy a pretoriánus gárdára valaha is rossz idők jártak volna, eltekintve persze Seianus és társai esetétől.
Tanúja voltál annak, ami történt?
Csillantak fel Felix szemei.
Tényleg olyan rossz volt, mint azt beszélik?
Sokkal rosszabb. Kátó arca elkomorodotta, hogy felidézte Seianus bukását. Százakat mészároltak le. Százakat, köztük gyerekeket is. Olyan gyerekeket, akikkel korábban együtt játszottam. Elhurcolták és legyilkolták őket. A pretoriánusok többsége csak ilyen csatákban vesz részt. Makró összeúzta a szemöldökét barátja kemény hangszíne hallatán, és a kohorsz parancsnoka felé biccentett.
Légy egy kicsit méltányosabb, fiú. Ő nem volt ott, amikor ez történt.
Nem, azt hiszem valóban nem volt ott.
A gárdisták pedig jól megállták a helyüket Kamulódunumnál. Az bizony, kemény küzdelem volt.
Igen. Jól van, többé nem mondok ilyet.
Lehet, hogy Maximus ismerte az apádat,
szólalt meg Tullius halkan.
Egyszer meg kellene kérdezned erről. Talán van bennetek valami közös.
Kátó vállat vont. Kételkedett abban, hogy Maximusban és benne bármi közös lenne. Azon a néhány napon, ami alatt együtt szolgáltak az ifjú centúrió számára, nyilvánvalóvá vált, hogy a kohorsz parancsnoka megveti őt. Ám, ami ennél is fájdalmasabban érintette, hogy Makró kivételével a kohorsz többi centúriója is így érez. A sötétségből kiáltás hallatszott, Kátó azonnal felismerte Figulus hangját, amint parancsokat adott a katonáknak, hogy álljanak vigyázba. Miközben a vas szegecsekkel megerősített saruk távoli mennydörgésként döndültek a száraz földön, Maximus ellépett a parázs tartótól és sietve csatlakozott a tisztjeihez.
Ez biztosan a legátus! Vigyázz!
Maximus előre lépett két lépést és feszes vigyázba vágta magát. A többi centúrió felsorakozott mögötte, majd hátrafeszítették a vállukat, felszegték az állukat és az oldaluk mellé szorították a kezüket. Aztán minden elcsendesedett, csak a lovak toporgása hallatszott. A kapu felől menetelő katonák zaja közeledett a centúriók felé, majd egy pillanattal később Vespasianus és egy maroknyi törzs tiszt bukkant elő a sötétségből. A legátus kilépett a parázs tartók narancsszínű izzásába, és a centúriókhoz lépve viszonozta a szalutálásukat.
Az embereid jól felkészültnek tűnnek, és láthatóan alig várják a harcot, Maximus.
Igen, uram, már nagyon fel vannak ajzva.
Ezt örömmel hallom.
Vespasianus közelebb lépett a kohorsz parancsnokához, és halkan folytatta.
Megkaptad a parancsokat, és jól tudod, milyen fontos szerepetek lesz a mai csatában.
Igen, uram.
Valami utolsó kérdés?
Nincs, uram.
Derék ember.
Vespasianus előre nyújtotta a kezét, és a két tiszt megmarkolta egymás alkarját.
Még egy utolsó csata, estére alig, ha nem minden véget ér.
Az istenek legyenek veletek ma, centúrió.
Veled is, uram!
Vespasianus elmosődött, majd kelet felé fordult, ahol a hajnal első fénye kezdett felsejleni a láthatáron.
Ideje indulnotok, este megosztok veletek egy korsóbort.
A legátus hátralépett, és a fa lépcsőkön át felvezette törzskarát a kapu fölötti járdára. Maximus a centúriói felé fordult.
Vissza az alakulatotokhoz! Készüljetek fel az indulásra!
Kátó és Makró szalutáltak, majd elmasíroztak a kaputól, és visszaindultak a menetoszlop vége felé, el a néma katonák mellett. Kátó látta a pajzsok tompán csillogó umbóit, Maximus parancsba adta, hogy a pajzsok vízhatlan bőr takaróit hagyják hátra, így csökkentve a súlyt, amit cipelniük kellett. Jobb lesz, ha nem ered el az eső, gondolta Kátó, mivel jól emlékezett a vizes pajzs óriási súlyára. A harmadik centúriához érve Makró különvált tőle, és gyors biccentéssel búcsúzott Kátótól, miközben a fiatal ember tovább sietett a menetoszlop vége felé, ahol optiója Figulus már várt rá a hatodik centúria hadi jelvénye mellett. Az alakulat négy szögletes azonosítója alatt a hosszú nyél csupán egyetlen díszt hordozott. Egy kerek fém lapot, rajta Claudius császár képmásával, amit Caratacus kamulódonumi vereségét követően Plautius tábornok seregének minden egyes centúriája megkapott. Kátó keserűen elmosolyodott. A csata óta már közel egy év telt el, és most ismét Caratacusszal készülnek összecsapni. Ezúttal utoljára. De még ha győztesen kerülnek is ki a közelgő ütközetből, Kátó biztos volt benne, hogy a római légiók nem utoljára hallottak Caratacusról. Az egy év alatt, amit a barbár szigeten töltött, egy valamit nagyon jól megtanult. A britonok túl ostobák ahhoz, hogy elismerjék a vereség tényét. A seregek, amelyeket a sasok ellen küldtek, sorra legyőzettek, a britonok mégis konokul tovább harcoltak, és nem számított nekik, hányat vágnak le közülük. Az ő kedvükért, valamint az asszonyaik és a gyerekeik kedvéért Kátó remélte, hogy a mai ütközet megtöri a küzdeni akarásukat. Kátó mély levegőt vett.
Hatodik centúria?
Menetelésre felkészülni!
Hangos csörrenés hallatszott, ahogy a katonák felemelték pajzsukat és a vállukra vetették hajító dárdájukat, majd néhányan mormogva eligazgatták vállukon a terhet. Aztán minden elcsendesedett. Kátó a menetoszlop eleje felől hallotta, hogy parancsot adnak a kapu kinyitására, amelynek szárnyai tiltakozó nyikorgás közepette nyíltak ki, feltárva a kivilágított kaputorony alatt tátongó sötét lyukat. Maximus kiáltva parancsot adott a kohorsznak az indulásra, a menetoszlop szabályos lépésben előre indult. Minden egyes centúria hagyta, hogy az előtte menetelő alakulat egy kicsit eltávolodjon, és így elegendő távolság legyen közöttük. Végül Antonius is parancsot adott az ötödik centúriának az indulásra. Amint a leghátsó sor is előre lendült, Kátó némán számolta, hogy megtegyenek 5 lépést, és elkiáltotta magát. 6. centúria! Előre! Az emberei élén elindult, Figulus pedig 1 lépésnyivel mögötte menetelt. Utánuk a centúria, a zászló vivője következett, majd a 80 légionárius. Senki sem maradt hátra betegség miatt. Kátó visszanézett a válla felett, és szíve egy pillanatra megtelt büszkeséggel. Az ő emberei. Az ő centúriája. Végig pillantott az első sorba menetelők komor arcán, és úgy érezte, az életben semmi sem lehet jobb annál, mint centúrióként vezetni a 2. Augusta légió 3. kohorszának 6. centúriáját. Miközben a kohorsz átmasírozott a kaputorony alatt, a legátus előhúzta, és az egyre fakuló égbolt felé lendítette kardját.
A győzelemre! Marsra és a győzelemre! Elő a kardokat!
Kiáltotta Maximus a menetoszlop elejéről, mire fémes csikorgás hallatszott, ahogy a légionáriusok előhúzták veszedelmes, döfésre kialakított rövid kardjukat, s viszonozták a legátus kiáltását, a háború istenének áldását kérve. Az üdv rivalgás egész addig folytatódott, amíg a kohorsz maga mögött nem hagyta a tábor védműveit, melyek lassan távoli árnyakká váltak a felkelő napfényében. Kátó még egyszer utoljára hátranézett a válla felett, majd a menetoszlop elejére pillantott, ahol Maximus a csata felé vezette embereit, amely végleg megpecsételi Caratacus és harcosai sorsát.